Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig dr. Sebestyén Anna, ügyvéd, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász. Kedvesen, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
A mesterséges intelligencia egy folyamatosan visszatérő téma, már mindenhol találkozunk vele, és halljuk innen is, onnan is, és ezzel kapcsolatban az emberben akár föl is merülhetne, hogy ennek biztos, hogy lesznek jogi folyamányai, mert ez egy nagyon kényes terület. Jól látom, hogy ez kényes terület, vagy ez egy olyan terület, amely evidencia lesz a következő évtizedekben, lehet, hogy évszázadokban?
Ez egy kényes terület, és fontos, hogy szabályozzuk. Már a világ minden részén törekvések vannak arra, hogy a mesterséges intelligenciát azt valamilyen keretek közé szorítsuk, és szabályozzuk a felhasználását. Különböző fehérkönyvek, magatartási kódexek jelentek meg a világban, illetve ugye nagyon aktuális, hogy az Európai Unióban elfogadták a mesterséges intelligencia rendeletet, ami egy 4-5 éves jogalkotási folyamatnak a végét jelenti. Most idén 2024 márciusában az Európai Parlament, és májusban pedig az Európai Unió tanácsa fogadta el, tehát ez várhatóan júniusban hatályba fog lépni.
Hogyha történeti visszatekintést teszünk, akkor hova datálódik, hol keressük a kezdetét?
A mai értelemben véve ismert mesterséges intelligencia az 1950-es évekre vezethető vissza, amikor is egy Alan Turing nevű brit matematikus megalkotta a Turing-tesztet, amikor egy gépnek különböző kérdéseket tettek fel, és meg kellett állapítania, hogy ezt ember vagy gép válaszolja meg. Tulajdonképpen ide datálódik, de az évtizedek alatt különböző hullámzási pontokon ment keresztül ez a technológia. Volt mesterséges intelligencia tél is, amikor egy kicsit a technológia háttérbe szorult, illetve most így az utóbbi 10-20 évben mondható, hogy előre tört.
És mi most a mesterséges intelligencia? Most egy kicsit ilyen jogi megfogalmazást is várok, hogyha lehet ilyet kérni, mert hogy gondolom, itt fontos a megközelítés például egy peres ügynél, vagy bármilyen más ügynél, hogy mi a mesterséges intelligencia ma 2024-ben, mi számít annak?
Kicsit egyszerűbben fognám meg, hogy a mesterséges intelligencia az adatok, számítógépes kapacitás és algoritmus. Hogy ezt egy kicsit bővebben is kifejtsük, venni kell egy nagy gépet, aminek van nagy számítási kapacitása, abba rengeteg adatot beleteszünk, mindenféle adatot, fontos, hogy ez nagy mennyiségű adat, sokféle adat legyen, pontos adatok legyenek, ne legyenek diszkriminatívak, és hogyha ezeket betápláltuk, akkor még adunk neki valamilyen utasítás sorozatot, algoritmust, hogy mit csinálj ezekkel az adatokkal, egy ilyen betanítási technikát mondunk neki. Gyakorlatilag statisztikai hasonlóságokat, ismétlődő mintázatokat keres a gép ezekben az adatokban, és abból egy információt hoz létre, egy ilyen elemzést csinál.
Mennyire kell tartani attól, hogy az elemzés, az információhalmaz, az a kép, az a bármi, ami a mesterséges intelligencia által készül, az nem precíz, nem pontos?
Ja, a pontosság az mindig függ a betanító adatoktól, tehát ugye visszatérek, hogy fontos, hogy jó minőségű adatokkal tanítsuk be, de az is fontos, hogy azért még manapság ellenőrizzük ezeket az algoritmusokat, és hogy mit csinál a gép, már amennyire lehet. Itt gondolok arra, hogy például nagyon felkapott lett a ChatGPT, és ő tud azért olyan szövegeket szerkeszteni, amit hogyha elolvasunk, a végén rendkívül valósághűnek tűnik és hihetőnek, de mégis valótlan adatokat tartalmaz, ezt egyébként a szaknyelven hallucinációnak nevezzük.
Hallucináció, a mesterséges intelligencia valótlan adat?
Gyakorlatilag igen, egy ilyen elsőre hihetőnek tűnő szöveg, és mégsem az.
A jogi területen hol találkozik vele ön, mint jogász, mint szakjogász? Vannak-e már ilyen ügyek? Ha igen, akkor most nem konkrétan, de milyen tematikájú, akár erről lehetne beszélni?
Alapvetően megjelenhet úgy is, hogy nekünk segít a mesterséges intelligencia, illetve egy ilyen alapú szoftver, tehát akár egy beadványszerkesztésben meg tud jelenni, akár bíróságnál is meg tud jelenni, hogy a ítéleti döntéshozatalnál esetleg egy előzetes véleményt ad majd a mesterséges intelligencia, ugye a betáplált korábbi ítéletek alapján, de nyilván ügyfél oldalról is megjelenhet ez a mesterséges intelligencia, akik ilyen technológiát használó szoftvert gyártanak, forgalmaznak, üzembe helyeznek, alkalmaznak, és ugye itt csatolok vissza a korábban említett mesterséges intelligencia rendeletre, amit az EU most fogadott el, és hatályba lép, és ezt szakaszosan kell alkalmazni majd az elkövetkezendő 3 évben.
És ennek az EU által elfogadott mesterséges intelligencia rendeletnek melyek a fő elemei, melyek azok, amelyek fontosak lehetnek akár a hétköznapi életben is?
Ez a rendelet egy kockázatalapú megközelítést alkalmaz, tehát hogy meg kell vizsgálni ezeket a rendszereket, hogy milyen kockázatokat rejtenek, és ezek alapján megkülönböztetünk tiltott mesterséges intelligencia rendszereket, nagy kockázatúakat, általános kockázatúakat. Ha ezeket megvizsgáltuk, akkor különböző kötelezettségek hárulnak a fejlesztőre, az üzembe helyezőre, a forgalmazóra, az alkalmazóra. Itt tényleg gondolni kell arra, hogy például egy biometrikus adatokat, arcképet tartalmazó rendszer nem megengedett célra, az tilos használni, illetve tilos lesz az EU-ban használni, de fontos lesz, hogy akár egy chatbot alkalmazásnál is betartsuk ezeket a szabályokat, megfelelőségértékelés kell, kockázatkezelési rendszer, emberi felügyelet.
De a személyiségi adatok védelme, ami kiemelten fontos, vagy vannak más területek is?
Vannak más területek is, az egy terület, ugye már mindenki hallott a GDPR-ról, tehát az megfelelően szabályozva van. Ugye ez itt kapcsolódik az EMMI rendszerekhez, de mindenféle adat, tehát hogy itt gondolhatunk akár egy szerzői műre is, vagy egy zeneszámra is, tehát hogy mindennek a védelme az szükséges.
Uh-huh. Vannak már ilyen ügyek magyar bíróságokon? Tehát ön, mint szakjogász foglalkozik ilyen ügyekkel, találkozik?
Egyelőre én még magyar bíróságon ilyet nem hallottam, de például lehet hallani, hogy mondjuk a New York Times beperelte az OpenAI-t a ChatGPT miatt, hogy ugye a ChatGPT használ New York Times cikkeket, és talán úgy tudom, hogy ez az ügy még folyamatban van. Tehát nálunk még nincsenek, de elképzelhető, hogy lesznek attól függően, hogy mennyi adatot merít a szerzői művekből.
Hogy derül ki, hogy milyen forrásokra támaszkodik például a ChatGPT vagy akár más mesterséges intelligencia alapú program?
Az EU-s rendelet alapján különböző megfeleléseknek kell majd eleget tenni, és ez alapján meg kell tudni magyarázni, hogy milyen adatokkal tápláltuk a mesterséges intelligenciát, és itt már kiderülhet egyébként akár egy műszaki dokumentációból, vagy egy használati leírásból, hogy miket használtunk ennek során, illetve nyilván a készterméket is meg lehet vizsgálni, hogyha mondjuk létrejön egy szöveg, és felismerhetően, azonosíthatóan egy szerzői műből idézett, de nem jelölte meg a forrást, akkor ott már azonosítható, hogy történt mondjuk egy szerzői jogi jogsértés.
Mondjuk egy ilyen plágium vizsgáló szoftver, vagy bármilyen szerkezet, az mesterséges intelligencia terméknek minősül? Tehát ezt nem is tudom, hogy ez mégis az is egy adatok alapján dolgozó szoftver.
Igen, itt azt kell megnézni, hogy milyen metodikát használ az a szoftver. Én azt gondolom, hogy lehet egy mesterséges intelligencia alapú szoftvernek is tekinteni, de ezt mindig egyedi esetekben kell megvizsgálni, hogy az adott szoftver hogyan működik.
Mert itt ugye azért aggályos, mert én nem tudom, hogy alapvetően hogy működnek ezek a rendszerek, de hogyha nagyon széles a hozzáférés, és elkezd magától forrásokat keresni és kutatni, ami gondolom nem kizárt, akkor az ilyen ellenőrizhetetlenné válik, vagy legalábbis nekem így kívülről ez a benyomásom. Ez igaz, ez a felvetés?
Úgy tűnik, de mégis valahogy ezeket keretek közé kell szorítani, és itt jön be az, hogy tényleg egy ilyen részletes útmutatót kell írni az ilyen szoftverekhez, és a fejlesztőknek igenis meg kell tudniuk magyarázni, hogy ezek hogy működnek közérthetően, hogy egy átlag ember is érthesse, és hogy milyen adatokból dolgoznak.
Itt az EU mesterséges intelligenciáról szóló rendeletéről már beszéltünk, de félbehagytam. Mennyire aktuális ez a téma? Tehát mennyire kell ezzel a mindennapokban foglalkozni?
Ugye ez most nagyon aktuális, hiszen ugye májusban volt meg a végleges elfogadás, és várhatóan júniusban fog megjelenni az Európai Unió hivatalos lapjába, onnantól kezdve 20 napon belül, 20. napon hatályba lép, és szakaszosan az elkövetkezendő 3 évben kell majd alkalmazni, attól függ, hogy milyen kockázati besorolású egy alkalmazás.
Dr. Sebestyén Anna ügyvéd, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász, a nap vendége. Itt az ütemezés, ezt említette, mi az ütemezés, milyen szakaszokra osztható ez a joghasználat?
Például a tiltott mesterséges intelligencia alapú rendszereket, azt 6 hónap múlva már nem lehet használni, tehát ott 6 hónap van, hogy ezek...
Tudna pár ilyet mondani? Mi az, amit tiltott mesterséges intelligencia alapú rendszer?
Például, amik arcfelismerést végeznek, nem megengedett célra.
Aha.
Tehát például tényleg egy ilyen utcán elhelyezett kamerák alapján ilyen adatokat gyűjtenek, és nincs mögötte akár egy jogszabályi felhatalmazás, vagy bármilyen olyan engedély, ami alapján ezt megtehetnék, és ezekből az adatokból aztán később következtetéseket vonnak le, akár így profilozzák az embereket, embercsoportokat, hátrányos megkülönböztetéssel.
Uh-huh. Itt a probléma az, hogy a mesterséges intelligencia pillanatok alatt összerakja az adatot egy másik adattal, és egy másikkal, és egy másikkal. Ugye ebből még a Hillary Clinton-Trump választási kampányban volt óriási botrány, még a Facebook profilozási szokásaiból, illetve abból az algoritmusból, hogy hogyan bírták rá az egyébként színesbőrű női szavazókat, hogy ne menjenek el szavazni bizonyos államokban. Tehát ez valamikor ott kezdődött élesben nagy tétemenően, hogyha jól sejtem, nem tudom, hogy erről hallottad, de hogy itt az adat összekapcsolás a probléma. Tehát hogy látja, hogy én merre mozgok, látja, hogy én egyébként ki vagyok. Ezt így kell elképzelni? Jól gondolom?
Igen, hallottam erről az esetről. Valóban, és egyébként ez is adta azt, hogy csináljanak egy jogi keretet ennek, hogy védjék egyébként a felhasználókat, az átlag embereket, minket, mert könnyen manipulatív tud lenni egy ilyen rendszer, és észre se vesszük, és befolyásolják akár a döntéseinket, akár az információhoz való hozzáférésünket.
Tehát olyan hirdetéseket, olyan témákat dob elénk, akár a különböző felületek, akár az online médium, akár egy keresőprogram, ami irányít minket.
Igen, ez jelenleg is így van, hiszen egy Netflix vagy egy Spotify-on már ugye a hirdetési rendszer, vagy amiket elénk dob a rendszer, már ezen alapszik.
Hát igen, hogy ez igazából ez, mondta ezt az első szakasz, hogy 6 hónap, de hát itt rengeteg helyen megtalálható az életünkben mindezt. Tehát akár, hogy a keresőbe beírok valamit, mit dob föl, akár a Netflix milyen filmet tesz elém, akár a Facebook, akár az Instagram, tehát hogy egyre inkább jelen van az életünkben.
Jelen van, és vannak, amik olyan rendszerek, hogy nem hordoznak ekkora kockázatot, és azokat akár 24 vagy 36 hónap múlva kell majd alkalmazni, és a felhasználóknak különböző dokumentációt kell készíteni, hogy mi alapján történik, és ezáltal ellenőrizhető lesz, hogy ezek ne legyenek diszkriminatívak.
Ugye megyünk majd tovább itt a szakaszokkal, de egy ilyen egyszerű kérdés lehet, ezt elején kellett volna kérdeznem, hogy ön, mint jogi szakértő, hogy gondolja, hogy kell tartani, lehet félni a mesterséges intelligenciától?
Én azt gondolom, így személyes véleményként, hogy nem kell tartani, de felügyelni kell, tehát az emberi felügyelet az még mindig egy kardinális pont ennek a rendszernek az alkalmazása és fejlesztése során. Ez segíti a mindennapi életünket, tehát azt gondolom, hogy ez eltűnni nem fog, ez folyamatosan fejlődni fog, de a technológiai fejlődésnek le kell követni egy társadalmi fejlődést és elfogadást is. Azt gondolom, hogy ennek még a közepén vagyunk, és ezért merülnek fel inkább negatív gondolatok vagy félelmek ezzel kapcsolatban. Mivel egyre többet használunk, mindenki találkozik vele, én azt gondolom, hogy jó irányba tart a társadalom e körben.
Ugye nagyon sok olyan film, meg sok olyan könyv készült, ahol a mesterséges intelligencia szerepe az átveszi az irányítást. Tudom, hogy ez kifi, de azért ez kifi közül nagyon sok megvalósult, tehát ezért kérdezem, hogy azért van egy ilyen félelem, és mondjuk a jogalkotásban, vagy ilyen tartás és előrelátás, hogy mielőtt bármi komolyabb történne, legyen egy komolyan szabályozott terület a mesterséges intelligencia területe?
Én nem gondolom, hogy a jog területén lenne egy ilyen félelem. Igazából ez a technológia adott, eltűnni nem fog, fejlődni valószínűleg fog, tehát ezzel együtt kell élni, és meg kell tanulni az új környezetben használni az új lehetőségeket.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Önök a nap vendégét hallgatják itt a Trend FM-en. Vendégem dr. Sebestyén Anna, ügyvéd, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász. Vele beszélgettünk a mesterséges intelligencia aktuális kérdéseiről, a problémákról és az egyébként törvényszerű ezzel járó jogi témákról. Maradjanak velünk, hamarosan jövök vissza, és folytatódik a nap vendége.